Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vasárnap lesz a nagyszülők és idősek negyedik világnapja. Ez alkalomból az apostoli penitenciária teljes búcsút engedélyez a szokott feltételek mellett, úgy mint szentségigyónás, szentáldozás, imádság a Szentatya szándékaira. A búcsú a tisztulás állapotában lévő lelkekért is felajánlható. Elnyerhetik továbbá azok a hívek, akik aznap kellő időt szentelnek rászoruló vagy nehéz helyzetben lévő idős testvérek meglátogatására, legyenek azok betegek, magányos emberek, fogyatékkal élők. Teljes búcsút nyerhetnek, ha a lélekben elszakadnak minden bűntől, és szándékukban áll a három szokásos feltétel mielőbbi teljesítése, a beteg idősek, az őket ápoló személyek, és mindazok, akik súlyosokból nem tudják elhagyni otthonukat, de lélekben kapcsolódnak a világnap szertartásaihoz, felajánlva imáikat, életük fájdalmait és szenvedéseit az irgalmas Istennek, tájékoztat a nagyszülők és idősek negyedik világnapja alkalmából a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Magyarországnak végre kell hajtania az EU bíróságának ítéletét, és 45 napon belül ki kell fizetnie a menekültügyi pénzbírságot, írta a kormánynak címzett friss levelében az Európai Bizottság, amit a Népszava szerzett meg. Christian Wigand szóvivő közlése szerint a szervezet július 16-án levelet és fizetési felszólítást küldött. A testület egyrészt szeretné tudni, hogy a kormány hogyan kíván megfelelni a június 13-án, illetve még 2020. decemberében hozott európai bírósági ítéleteknek, másrészt 45 napos határidőt szab egy 200 millió eurós bírság kifizetésére. Az ország teljes jelenlegi tartozása több mint 240 millió euró, amely naponta 1 millióval emelkedik. Az Európai Bizottság tavaly közzétett jogállamisági jelentésében foglalt ajánlások több mint kétharmadát az Európai Uniós tagállamok teljes mértékben vagy részben teljesítették, jelentette ki az EU brüsszeli végrehajtó testületének átláthatóságért és értékekért felelős tagja Brüsszelben. Vera Jurová az EB idei úgynevezett országspecifikus ajánlásokat is tartalmazó immár ötödik jogállamisági jelentésének bemutatásakor közölte, egyes tagországok esetében aggodalomra ad okot a bírói függetlenség helyzete, néhány esetben pedig a helyzet romlása figyelhető meg. Továbbra is átfogó reformokat várnál a magyar kormánytól az Európai Bizottság, miután a tavalyi jelentésben megfogalmazott javaslatok közül egyet sem teljesített maradéktalanul Magyarország. Az Ursula von der Leyen bizottsági elnök vezette szerv idén Magyarországgal szemben fogalmazta meg a legtöbb ajánlást, szám szerint 8-at. Az Európai Bizottság bejelentette, hogy nyilvántartásba vesz két új európai polgári kezdeményezést. Az egyiknek az elnevezése Vessünk véget az állatok kegyetlen levágásának. A szervezők arra kérik a szervezetet, hogy vezessen be ösztönzőket a növényi fehérjék, köztük a növényi alapú tej- és tojáspótlók, valamint a szintetikus hús előállítására. Szorgalmazzák továbbá a haszonállatok számának csökkentését és az összes állattartó gazdaság fokozatos bezárását. Az elég a hamisított élelmiszerekből eredet megjelölés a címkén, elnevezésű kezdeményezés szervezői pedig olyan intézkedéseket sürgetnek, melyek biztosítják, hogy az európai fogyasztók átlátható információkhoz jussanak a megvásárolt élelmiszerekről, a fenntarthatósággal kapcsolatos elvárásaiknak megfelelő termékeket választhassanak ezáltal. Bulgária újabb baráti gesztusként segítséget ajánlott Magyarországnak azon nehézségek kezelésében, amelyek az orosz Lukoilra vonatkozó ukrajnai kőolajszállítási tilalom nyomán álltak elő, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a bolgár energiaügyi miniszterrel folytatott egyeztetését követően leszögezte, hazánk földgázellátásának egy jelentős része Bulgárián keresztül érkezik, és a térségben az ország élen jár a megbízhatóság tekintetében. Magyarország és Románia közlekedési megállapodást írt alá. Ennek értelmében megkezdik a Szeged és Temesvár közötti vasútvonal építésének előkészületeit, valamint 2027-ig újabb határátkelő helyet létesítenek, Kübekházánál, jelentette be a tárcavezető. Szijjártó Péter a román közlekedési és infrastruktúraügyi miniszterrel lefolytatott tárgyalása után elmondta, a két kormány elkészítette és már be is adta a magyar Csanád és Csanád közötti Szent Gellért híd újjáépítésére vonatkozó pályázatot az Európai Unióhoz, és ez kifejezetten jó értékelést kapott, úgyhogy várják a felek a szeptemberi eredményhirdetést. Elhangzott, mindkettőnknek az a nemzeti érdeke, hogy Románia minél előbb tagja lehessen a Schengen övezetnek. Végül az időjárásról. Alapvetően derült lesz az ég a folytatásban, a megnövekvő gomoly felhőkből az északi középhegység mentén, illetve a Tisza vonalában fordulhatnak majd elő záporok, zivatarok, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Az előző adásban már szóba került 13. Leó pápa neve, hiszen ő volt az, aki a kultúrharcot befejezte, ez az ő nevéhez kötődik, ha mondhatom így, de az ő tevékenysége azért bőven tartogat még nagyon sok minden beszámolnivalót. Erről fogunk beszélgetni Buda Péter atya teológiai tanárral. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Ő is egy viszonylag hosszú ideig a pápai trónuson ülő személy volt. 13. Leóval kapcsolatban még nekem ilyen nagyon homályos történelmi tanulmányaimban a Rerum Novarum kezdetű enciklikája megvan, de hát nyilván nem csak erről fogunk a mai adásban beszélni.
Igen, talán kezdjük az elején, majd a Rerum Novarumot azt inkább a végére hagyjuk, és ha a kultúrharccal foglalkoztunk az előző adásban, akkor talán 13. Leónak a politikai tevékenységéről beszéljünk először, hiszen ez a kultúrharc, ahogyan láthattuk, ez a német politikának egy nagyon szerves része volt, amelyet sikerült 13. Leónak és hát természetesen Bismarcknak a hozzájárulásával lezárni. Amikor 13. Leót megválasztották pápává, akkor ő előtte Perugia érseke volt. De korábban volt ő Belgiumban is pápai nuncius, még az 1840-es években, ahol nagyon nehéz politikai helyzet volt, és ezért nem is tudott ott igazából maradandót alkotni, vissza is hívták, de ő megtette azt, hogy mielőtt visszament volna Rómába, előtte még egy kört tett nyugaton. Elment Angliába, megnézte a Ruhr-vidéket, elment Franciaországba, tehát tulajdonképpen az akkori Európának az iparilag legfejlettebb részét azt megváltogatta, illetve tanulmányozta a társadalmi viszonyokat is. És ez azért fontos, mert rádöbbent arra, hogy a kereszténység és a világ mennyire más pályán mozog. Tehát, hogy a polgári társadalomnak az irányultsága és az eszméi mennyire különböznek a katolikus egyháznak az irányvonalától és az eszméitől, és azt látta, hogy ez a későbbiekben ez nem közeledik egymáshoz, hanem még szélesebbre nyílik a szakadék, mondhatjuk a világ és az egyház között, az egyház pedig egyre inkább elzárkózik a világtól, egyre jobban önmagába zárkózik. Perugia érsekeként azonban már megfogalmazódnak benne olyan eszmék, amelyeket majd később pápaként meg is próbál valósítani. Perugiával kapcsolatban említsük meg azt, hogy itt halt meg 1216-ban harmadik Ince pápa. Ő a középkornak, meg hát talán a pápaság történetének a legnagyobb hatalmú pápája, akit politikailag uralta Európát, keresztes hadjáratokat szervezett, és így tovább. Tehát ő annyira meghatározó személy volt az egész keresztény Európában. A királyok, a fejedelmek, császár, mindenki elismerte harmadik Incének a befolyását és a hatalmát. És ő pontosan itt halt meg Perugiába, és itt is van eltemetve. Úgyhogy amikor a későbbi 13. Leó pápa ide kerül, akkor ő napi szinten szembesül harmadik Incének a, mondhatjuk így, a szellemiségével, akiben ott volt az, hogy kérem szépen a kereszténységnek kell áthatnia a társadalmat, a politikumot, a kultúrát, mindent. Tehát ő ezt önmagába a több évtized alatt, amíg ott érsek volt, magába szívta, illetve tanulmányozta ő azért az egyház történelmet is, és látta, hogy több ilyen pápa is volt a történelemben, akik tényleg nagy formátumúak voltak, akik nagyon sokat tettek, nem csak a kereszténységért, hanem a társadalomért. Ilyen volt például Nagy Szent Leó pápa, akiről annak idején sok-sok adással ezelőtt beszéltünk, hogy ő volt a itáliai népeknek és Rómának a védelmezője a népvándorlás nehéz időszakában. Illetve, hát meg lehet említeni még harmadik Sándor pápát, aki viszont kiváló diplomata volt. Tehát ő ezeket, mint eszményt elraktározta magába, és amikor 1878. februárjában megválasztották pápává, akkor ezek az eszmék már ott voltak benne, és tényleg meg is fogalmazza a későbbiekben, körlevelekben, mert hogy ugye leginkább körlevelekben tudta az egyházat kormányozni, hogy mi is a célja. Az, hogy a kereszténység a pápa vezetésével újra olyan lelki magaslatra emelkedjen, mint harmadik Incének az idejében volt. Nem politikai hatalmat kívánt, nem arról volt szó, hogy ő szeretne a világ dolgaiban tényleg politikailag határozatokat hozni, de ez volt a célja, hogy igenis a kereszténységet ki kell emelni ebből az elzárkózottságból, és a kereszténységnek ki kell lépni a világba. Meg volt benne ez az optimizmus, hogy a kereszténység önmagában is olyan csodálatos dolog, hogyha ez megmutatja igazi mi voltát a világban, akkor az nagyon jó irányba fogja a világnak az ügyét terelni, és minden jó szándékú ember örülni fog annak, hogy kérem az egyház milyen igazságokat és milyen erkölcsiséget tud a világ számára adni, közvetíteni, amivel jobbá lehet tenni a világot. És természetesen ez Krisztusban.
Thank you.
De ugye az ő pápasága azért már a 19. század végére tehető, és azért ugye belegondolunk, a polgári eszmék és a különböző izmusok elterjedése azért a században már bőven megvolt, de gyakorlatilag akkor őt nevezhetjük az első ilyen felvilágosult pápának, aki azt a részét felismerte, hogy oké, hogy ők mást vallanak, de akkor is közelebb lehet vinni ezeket a fajta ideológiákat egymáshoz, természetesen fő irány az, hogy a kereszténység náluk is valahogy átvegye a szerepet, vagy teret tudjon hódítani.
Igen, ő mondhatjuk tényleg, hogy ő az első ilyen nyitott pápa. Tehát a korábbi szentatyák is nagyon jók voltak, tehát tényleg azt kell mondani, hogy a maguk területén, a maguk idejében tényleg becsülettel vezették az egyházat.
Csak ők a konzervatívabb irányt képviselték.
A konzervatívabb irányt képviselték, úgy láthattuk, hogy 9. Piusznál volt egy ilyen kezdetben, hogy elkezdett nyitni, csak aztán pont a 48-as forradalmi hullámnak a hatására, ugye ő visszakanyarodott a konzervativizmus, sőt az erős konzervativizmus felé, és hát nagyon sokáig, ugye 78-ig ő volt a pápa, és akkor most jön 13. Leó, aki azt mondja, hogy igenis dialógusba kell lépni a világgal. Tehát tárgyalni kell, beszélni kell. Ő a világot nem tartja ellenségének. Azt mondja, a világban egy csomó jó dolog van, meg nálunk is, az egyházban is egy csomó jó dolog van, és ezeket kell szépen ütköztetni egymással. És mit kell csinálni? Okos kompromisszumokat kötni. Azt mondja, igen, az egyház is kell, hogy engedjen bizonyos dolgokból. Tehát nem maradhatunk ugyanabban az állapotban, mint amit a Trentói zsinat annak idején 300 évvel ezelőtt meghatározott. Hanem, igen, vannak olyan dolgok, amiken lehet, sőt, kell is változtatni. Ugye mi a lényeges? Az, hogy a keresztény hitnek az elveiből, abból nyilván nem engedhetünk, ugyanúgy a keresztény erkölcsiségnek az elveiből sem engedhetünk, de a többi dologban ott igenis nyugodtan tudunk változtatni és alkalmazkodni a körülöttünk lévő világhoz. És hogyha ez megtörténik, akkor már közelebb kerül az egyház a világhoz, de most ne általánosságban a világról beszéljünk így, hanem közelebb kerül az egyes emberekhez. Tehát mondhatjuk így, hogy a kereszténység, mint olyan, fogyaszthatóbb lesz az emberek számára, mert hogy az látszik, hogy kérem, ez a kereszténység, ez nem valami idejét múlt, elavult, több száz évvel fejlődésben megrekedt valami, hanem igenis olyan, ami itt a mi mostani modern világunkban is tud hatékonyan működni az emberek javára.
Erre a fajta közeledésre, meg arra, hogy igen, tényleg közel legyen egymáshoz az ideológia és a kereszténysége. Ezeknek hol adott hangot? Hogyan tudta ezt meg a világ, hogy igen, 13. Leó az a pápa, aki a keresztény gyökerekhez mélyen ragaszkodva, de egy felvilágosult vagy egy nyitottabb pápaként kompromisszumabb, készebb.
Kezdjük itt is a politikai kérdésekkel. 1878. Ez még az az idő, amikor a pápának semmiféle világi hatalma nincs, hiszen 1870-ben megszűnt az egyházi állam, ő is a Vatikán fogja, mint az elődje 9. Pius. Azonban mindezek ellenére, hogy ő nem államfő, csak egy vallási közösségnek. Hát ő ez a zárójelben, hogy csak egy vallási közösség, mert
egy hatalmas közösségnek.
Így van, a világ legjelentősebb vallási közösségének a vezetője. De akkor is, amikor megválasztották, rögtön Európa uralkodóinak küldött egy üdvözlő bemutatkozó levelet, hogy kérem szépen, én vagyok az új pápa. Tehát eleve fölhívja a figyelmet a különböző államoknak, a kormányai, illetve uralkodóinak, hogy itt vagyok, és jelzem, hogy létezem. És az azért érdekes, mert nem csak a katolikus államfőknek küldte, tehát nem csak Ferenc Józsefnek, vagy a spanyol királynak, hanem akár első Vilmosnak is elküldte, a porosz, illetve hát akkor már a német császárnak, elküldi az angol uralkodónak, tehát a protestánsokat is, elküldi az orosz cárnak. Tehát ő bemutatkozik, hogy itt vagyok, és ez egyben felhívás keringőre, tehát hogy magyarul lépjünk kapcsolatba egymással. És a pápa ezen a téren tulajdonképpen nagyon komoly sikereket tudott elérni, tehát a pápaság, amely azzal, hogy megszűnt az egyházi állam, és bekényszerült a Vatikánba, és ugye megszűnt politikai tényező lenni olyan szempontból, hogy nem önálló államfő immár, hanem csak egy magánszemély, ha úgy vesszük, Mégis ki tudott törni ebből az elszigeteltségből. És pontosan a protestáns országokkal sikerült neki a legjobb kapcsolatot kialakítani, személy szerint, mint pápa. Tehát az, hogy bejelentkezett első Vilmosnál, utána első Vilmos egy merényletnek majdnem az áldozata lett, a pápa rögtön üdvözlő táviratot küldött neki, amelyben kifejezte az örömét, hogy nem halt meg, hogy túlélte ezt a merényletet. Második Vilmos ugyanezt a politikát folytatta a pápával kapcsolatban, kétszer is, amikor Rómában járt, tisztelgő látogatást tett a Vatikán foglyának minősített pápánál. De ugyanígy 7. Edward angol király is. Azt el is felejtettem mondani, hogy a német császár a pápának az aranymiséjére még egy külön tiarát, aranyból készült tiarát adományozott, és azt viselte az aranymiséje alkalmával. Tehát ezek mondhatnánk, hogy ilyen apró pici gesztusok, ettől azonban sokkal több. Mert mögöttem mindig van valami politikai dolog. Tehát az, hogy a németekkel, a protestáns német császárokkal ilyen jó kapcsolatot ápol, ezt tette lehetővé azt, hogy szépen lecsendesítette a kultúrharcot, hogy a későbbiekben a katolikus egyháznak a helyzetét stabilizálta a német császárságban. Ugyanígy Angliában azzal, hogy kicsit csitította az ír szeparatistákat, jó pontokat szerzett az angol királynál, és így az angol király nagyobb szabadságot adott az angliai katolikusoknak. Tehát ezek mondhatnánk egy pici kis játszmák, ugyanakkor azonban mélyen az egyháznak az érdekeit képviselték. Szent Atya fölvette a kapcsolatot az Egyesült Államokkal. Az Egyesült Államok ugye kezdettől fogva egy laikus állam, amelynek ugye az alap okmányában benne van, hogy semmilyen vallást nem támogat, és semmilyen vallást nem tilt, zárójel, amelyek nem okoznak társadalmi problémákat. Tehát nyilvánvaló, hogy
ilyen
egy
szektákat, vagy nem.
Így van, vannak ilyen sátánista szekták, vagy akármik, hát azokat nyilván tiltja az állam, de azért, mert hogy az veszélyt jelent az állampolgárai számára. De minden normálisan működő egyházat, vallási közösséget az Egyesült Államok enged működni, viszont nem támogatja őket, mindenki gondoskodjon magáról.
Amerikának mi volt a válasza a pápai üdvözlés?
Az volt a válasza, hogy az Egyesült Államokban is Cleveland elnök fölvette a kapcsolatot a Szentszékkel. Az Egyesült Államokban, Washingtonban katolikus egyetem alakulhatott, sőt az elnök az Egyesült Államok alapokmányának a díszpéldányát küldte el a Szent Atyának, és a következő lépés, hogy Washingtonban létrejöhetett egy delegatúra. A delegatúra, ez egy olyan jogi kapcsolat, diplomáciai kapcsolat, amely nem olyan magas szintű, mint egy nagykövetség, ugye, ami az egyházi berkekben nunciatúrának neveztetik. Inkább talán azt lehetne mondani, hogy egy ilyen egy konzulátusnak megfelelő diplomáciai kapcsolatfelvételt jelentett, és ez már nagyon fontos, mert az azt jelenti, hogy ezzel már hivatalosan létrejön egy kapcsolat a Szentszék és az Egyesült Államok között, akkor, amikor a Szentszék éppen nem önálló állam. Tehát ez mind-mind nagyon jó kezdeményezés volt a Szent Atya részéről, sőt, sikerül neki még Oroszországgal is olyan konkordátumot kötni, amely az Oroszország területén lévő katolikusoknak valamelyest nagyobb szabadságot ad. Itt ugye a katolikusokról azért kell beszélni, mert nem szabad elfelejteni, hogy Oroszország mélyen benyúlt Európa testébe, hiszen a mai Lengyelországnak a jelentős részét, a középső részét is Oroszország uralta, illetve hát azon túl is ugye Litvániában, balti államokban voltak katolikusok, és ne feledkezzünk meg a görög katolikusokról, akiket ugye az ortodoxok nagyon-nagyon nem szeretnek. Tehát, hogy ezeknek a helyzetén tudjon javítani, a Szent Atya az orosz cárral is fölveszi a kapcsolatot. Érdekes az, hogy miközben látjuk, hogy itt a porosz, illetve hát a korábbi porosz uralkodó, most német-római császár, ugye evangélikus, az angol király, hát az angol egyháznak a feje, anglikán egyház feje, az Egyesült Államok is inkább protestáns, bár ebben az időben a katolikus hívek száma már elérte a 10 milliót, ugye a kivándorlás következtében, meg az orosz cár, az pedig az ortodoxiának a jeles képviselője, hogy ezekkel, a nem katolikusokkal egész jól boldogul 13. Leo, illetve Latin-Amerikában, amik már katolikusok, ott is sikerül konkordátumokkal rendezni a helyzetet. Spanyolországgal is viszonylag jó a kapcsolata, viszont amivel, ahol nem sikerül neki javítani, ez pont Olaszország, ugye az egységes olasz királyság, mert ugye a római kérdés nincs megoldva. Tehát továbbra is ott van függőben az, hogy az olasz királyság nem hajlandó semmiféle olyan megoldásra, hogy az egyházi állam önálló államként, tehát területi, szuverén területi egysége legyen az államnak. Tehát továbbra is a garanciatörvényt erőltetik, amit a pápa nem fogad el. Pápa határozottan azon az állásponton van, hogy egy pici területen engedjék, hogy önálló, szuverén államfő legyen. Az olasz királyság erre nem hajlandó, úgyhogy itt továbbra sem javul a helyzet. Azon kívül a non-expedit, amit még 9. Pius adott ki, az továbbra is érvényben van, vagyis, hogy a parlamenti választásokon az olasz katolikusoknak tilos részt venni. Ugye múltkor már beszéltünk róla, hogy ez viszont nyilván akkor a liberálisokat erősíti. Viszont ugyanebben az időben Olaszországban megindul egy olyan kezdeményezés, de nem csak itt, hanem más európai országokban is, hogy a katolikusok elkezdenek pártba szerveződni. Láthattuk Németországban a Centrum pártnak az előretörését, de ez máshol is megjelenik, tehát az osztrák-magyar monarchiában, Franciaországban és Itáliában is, hogy megjelenik az igény a keresztény demokrácia iránt, hogy keresztény demokrata pártok alakuljanak. Na most a pápának a hozzáállása az, hogy hát jó csinálják, de nagyon óvatosan, mert hogy egy párt politika az nem az egyház politika. Tehát, hogy el kell különíteni a kettőt egymástól, tehát lehet olyan pártot szervezni, amelynek az eszmeisége az megegyezik a kereszténységnek az eszmevilágával, viszont ez a párt, ez nem léphet az egyháznak, a hierarchiának a helyébe, és ugyanúgy a hierarchia sem kötődhet össze szorosan ezekkel a pártokkal. Ezek a pártok az egyháznak a civil lakosságát képviselik parlamenti szinten. Viszont Olaszországban nem engedi meg, hogy ilyen párt alakuljon, pont azért, mert hogy ugye itt a katolikusokat megpróbálják teljes egészében távol tartani az országos politikumtól, tehát a parlamenti választásoktól és a parlamentben való szerepléstől. Pontosan azért, mert hogy ez a laikus olasz állam nem engedi meg az egyházi államnak ezt a minimális kis restaurálását.
Ugye alapvetően az olasz királyságnak mi a fő problémája? Tehát most itt attól fél, hogyha a restauráció végbe megy, akkor annyira megerősödik, hogy veszélyt jelentene rájuk?
Kétfejű lesz. Tehát Itália kétfejű. Erről volt szó, hogy Itália unita, tehát egységes Olaszország. És akkor most senki nem meri fölvállalni azt, hogy akkor amikor létrejött az egységes Olaszország, jó, még nem egészen az, ami most, ugye még az északi részek, Alto Adige, az még az osztrák-magyar monarchiához tartozik, de miután sikerült elfoglalni Rómát, és akkor ez lett a főváros, és most már egységes Itália, akkor lemondunk az egységről, és kiszakítunk belőle egy területet, hogy akkor ez az egyházi államként működjön. És ugye ez azért is veszélyes, mert az egyházi államnak van egy nagyon hosszú, egy 1000 éves története. Az olasz királyság az pedig friss.
És hogyha már ugye szó volt arról, hogy valahogy közelebb hozni az ideológiákat a katolikus egyházhoz, ugye a külpolitikai, a diplomáciai kapcsolatok erősítése, most ugye politikai pártokról volt szó, de ugye még a beszélgetés elején ugye említetted Péter atya, hogy ugye azért körbejárta ő Európa nagy iparvidékeit, ott nyilván látta a munkások helyzetét, meg egyáltalán ugye a társadalmi osztályok közötti különbséget. Ebbe akart beleszólni, vagy itt akart valami közelebbiséget, hogy azért ne legyen olyan nagy különbség, ugye elnyomottak és elnyomók között?
Igen, de ehhez még mindig kellett neki egy kis idő. Tehát nem ezzel kezdi a pápaságot, mert ez egy hosszabb előkészület kellett ahhoz, hogy ebbe a kérdésbe azért megmerjen nyilatkozni. Hiszen ilyen még nem volt az egyház történetében. Éppen ezért előtte még egyéb dolgokat próbált ki, amivel szintén az egyháznak a világban való jelenlétét próbálta fölmutatni. Tehát kezdjük azzal, hogy már a pápaságának az elején nagyon komolyan gondolta azt, hogy a tudományosság terén kell az egyháznak megjelenni. Na most nem szabad elfelejteni, hogy 9. Pius idejében pontosan az volt az egyháznak a magatartása, hogy elzárkózni a mostani tudományos dolgoktól, tehát a tudományos haladás az veszélyes, olyan tanokat hoznak elő, ami nem egyeztethető össze az egyház tanításával, és így tovább. Ő nem félt ettől. Azt mondta, hogy a tudományosságtól nem kell félni. A tudományosság nem ellenség. Meg kell keresni az együttműködést a katolikus teológia és a tudománynak a jelenlegi álláspontja között. Tehát neki meggyőződése volt, hogy itt nincs ellentét. Egyébként ezt már az első vatikáni zsinat is kimondta, csak nem tettek semmit az érdekébe. Ő viszont azt mondta, hogy kérem, vegyük elő megint azt, amikor a tudomány és a kultúra és az egyház, meg az egyház tanítása, az szinkronban volt egymással, sőt harmonizált. Ez pedig megint a középkor, és a középkornak a legnagyobb teológusa Aquinói Szent Tamás. Kiad egy olyan rendelkezést, hogy az egyházban lévő tudós fők kezdjék el Aquinói Szent Tamást tanulmányozni. Aquinói Szent Tamás nem csak teológiáról írt, hanem mindenről. Nyilvánvaló, hogy egy csomó olyan természettudományos dolog, amiről ő annak idején nyilatkozott, még Arisztotelészre visszavezetve, az már
elavult,
tehát megcáfolták a természettudományoknak a fejlődése, de az alapelvek, ahogyan vizsgáljuk a világot, azok nem avulnak el. Tehát felszólítja a katolikus tudós társadalmat, hogy először is adják ki Aquinói Szent Tamásnak a műveit kritikai kiadásba, utána pedig tanulmányozzák, és külön intézeteket hozott létre Rómában és Lővenben, akik ezt tűzik ki célul, és így megszületik a neotomizmus, az új tomizmus, aminek a lényege az, hogy az Aquinói Szent Tamás által fölállított skolasztikus rendszer alapján, de már modernizált verzióba kezdjük el vizsgálni a világot, és kezdjünk el együttműködni az akkori korabeli tudós társadalommal. Tehát ez egy nagyon fontos lépés ilyen szempontból, mert hogy nem elzárkózni akar, hanem bele akar folyni azt mondja, hogy kérdez, hogy mi katolikusok is hozzá tudunk adni a szellemtörténethez, a filozófiához, akár a természettudományokhoz is, és nem kell elzárkoznunk, hanem azokat a vívmányokat, amik nem mondanak ellent a katolikus tanításnak, azokat bátran vegyük át, amik egyelőre ellent mondanak, azokat pedig vizsgáljuk meg, kutassuk tovább, hogy hol is van az igazság. Ugye Aquinói Szent Tamásnak az egyik legfontosabb tanítása volt ugye az akkori averroizmus ellen, hogy csak egy igazság van. Tehát nincs külön teológiai igazság, meg tudományos igazság, mert mindennek a forrása az Isten. Tehát ő az, aki a világot alkotta, ő az, aki a megváltást, meg a hitet, meg mindent megalapozza. Tehát itt igazából, mivel mindennek egy a forrása az Isten, éppen ezért csak egy igazság lehetséges. Nincs az, hogy van ilyen igazság, meg olyan igazság, meg amolyan igazság. Ezt így szépen elkezdés, és komoly eredmények születtek. Ugye sokan voltak, akik rádöbbentek, hogy hát a katolikus egyház nem megy szembe a tudományos világgal, a tudománynak a fejlődésével. Ez az egyik. Mondjunk még két ilyen fontos tudományos változást kell megemlíteni, ami bennünket is érint, mármint akik történelemmel foglalkoznak, az, hogy a vatikáni könyvtárnak egy új nagy olvasótermet adományozott, ahol megkönnyítette a vatikáni könyvtárnak a használatát. Ugye a vatikáni könyvtár a világ egyik legnagyobb könyvgyűjteménye, úgyhogy ez a Biblioteca Leoniana, ugye nyilván őróla lett elnevezve, Leóról, ez segítette a történészek munkáját, hogy ezekhez a régi kódexekhez, meg egyéb iratokhoz hozzájussanak. De ott van még a vatikáni titkos levéltár. Mindig föl szoktam tenni a kérdés, hogy miért titkos a vatikáni titkos levéltár.
Ki az, akinek nem titkos, tehát ki az, aki hozzáférhetett eddig, és akkor ezután.
Egyébként azért titkos levéltár, mert ez a hivatalos neve. Egyébként annyira titkos most a vatikáni levéltár, mint minden más levéltár. De ehhez kellett 13. Leó, aki megnyitotta a vatikáni levéltárat a kutatók előtt.
Addig azelőtt ki az, aki használhatta ezeket?
Nagyon, nagyon szűk kör. Nagyon
különleges engedéllyel
esetleg. Így van, nagyon különleges engedély. Most sem mehet mindenki, tehát nem arról van szó, hogy elmegyek Rómába, benézek a vatikáni titkos levéltárba, és akkor mondom, hogy hozzanak ki nekem egy 8. századi oklevelet. Hát nem.
Bejelentkezéssel, regisztrációval,
így van, és az a helyzet, hogy most is ajánlás kell hozzá. Tehát például egy püspöki ajánlás, tehát hogyha
Péter, hogyha te most már nem a római tanulmányait, hanem azok után egy pár évvel szeretnél nyáron bemenni, akkor neked kitől kell ajánlás?
Például Ternyák érsek úrtól kérnék egy ajánlást, hogy valamilyen egri egyházmegyével foglalkozó dokumentumokat, mit tudom én, Csepelényi Györgynek az ügyeit engedjék meg, és akkor szépen azzal bemegyek, azt elfogadják. Meg hát vannak olyan nagyhírű professzorok, tehát a Római Gergely Egyetemnek az egyháztörténelem tanárai is adhatnak ilyen ajánlásokat kutatásokhoz, ha valaki ott nála készíti a doktorátusát, és szüksége lenne a vatikáni levéltárnak a használatára, ezek a professzorok is tudnak ajánlásokat adni.
De csak egyházi személy adhat ajánlást, akkor ezek szerint, tehát világi nem?
Lehetséges, hogy világi is, ezt nem tudom de pontosan. Olyan valakinek kell lenni, aki azért, hogy mondjam, kellő tekintéllyel rendelkezik. Na, de a lényeg az, hogy
végre megnyílt.
Megnyílt.
És éltek is vele?
Hojoj.
Hömpölygött a tömeg.
Nagyon is. Hát nem hömpölygött, mert ugye ezért korlátozva van a kutatásnak a lehetősége, de most azért hadd említsem már meg, hogy azért a vatikáni levéltár, bennünket bevittek annak idején, megmutatták, megnéztük, és tényleg volt, most is van a vatikáni levéltárnak egy olyan része, ami titkos. Uh-huh. De ugyanúgy minden más levéltárnak, tehát itt Magyarországon a parlamentnek, vagy a minisztériumoknak, ugye megvan, hogy 50 évre le vannak titkosítva az adatok, vagy a dokumentumok, addig az beteszik a titkos részbe. Uh-huh. A Szentszéknél is így működik, most a vatikáni titkos levéltárban, hogy nagyjából átlagosan úgy az utolsó 50 év anyaga, az titkos. Uh-huh.
Tehát mondjuk az 50 évben belül élt és azután halálozott pápák rá vonatkozó dokumentáció, és akkor gondolom ezen a titkos részen van.
Igen, kivéve, hogyha a következő pápák nem engedélyezik azt, hogy most valamit előszedjenek. Uh-huh. Tehát amikor 12. Piusszal kapcsolatban majd lesz róla szó zsidókérdés, akkor az előző pápák is engedélyezték már azt, hogy bizonyos dokumentumokat föloldottak a titkosítás alól. Egyébként Ferenc pápa most azt hiszem, hogy 1958-ig föloldotta a dokumentumoknak a titkosítását, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen 12. Pius pápa haláláig most már hozzáférhetők a dokumentumok. Persze vannak mindenféle összeesküvés elméletek, hogy persze, mert vannak ott azért még titkosabbak, amit nem lehet, meg UFO-k, meg mit tudom én, de ezeket nem kell komolyan venni. De amikor ott voltunk a vatikáni levéltárban, tényleg ott végigvezettek, mindent megmutattak, van neki egy szép kiállító része is, ahol a legszebb középkori oklevelekből, stb. Ki vannak állítva, van egy aranybulla másolatuk. Az egy a legszebb. Tehát mentünk ott, és ott, figyeljétek majd, azt nézzétek meg, az micsoda, klassz.
És az 1200 aranyból.
Másolat.
Mert az eredeti az hol van amúgy?
Hát ebből csomót csináltak az aranybullából, uh-huh. A többségük elpusztult. És ez már nem is a 22-ben kiadott, hanem már a megújított.
31-es.
De tényleg aranybullás, tehát aranypecsétes.
Csak tényleg ennyi még, hogy milyen amikor az ember bemegy ebbe a levéltárba, ugyanúgy egy ilyen olvasótermi részleg van a kis lámpákkal, asztalocskákkal,
igen.
Könyvekkel, de van valami vatikános feelingje az egésznek?
Van, mert hát ott van a vatikáni palotákban.
Azt én értem, egyébként, csak, hogy egyébként egy, amúgy, olyan, mint hogy egy könyvtárba menne az ember, vagy egy levéltárkutatót.
Igen. Hát most nyilvánvaló, hogy kereszt a falon, meg hát tehát vallásos a közeg. Uh-huh. Egyébként a vatikáni paloták udvara alatt a pincékbe ott vannak a nagy raktárak. Tehát ugye csak egy része az, ami olyan felszínen van polcokon. A tetőtérbe a cserepek, ott pedig a második világháborús kereső cédulák, majd erről lesz külön szó, amikor odaérünk, hogy ott temérdek ilyen kis cetli, ahogy kikit keres, és amit a Vatikán Rádió olvasott be folyamatosan éveken keresztül. De tényleg elérkeztünk egy részhez, ahol ilyen karnyi vastag rácsok voltak, és akkor mondta a professzorunk, aki vezetett bennünket, hogy ezentúl ő is csak egyszer volt bent, amikor különbe engedték, hogy valamit ott megnézzen, de az ott kezdődik a titkos rész. Egyébként nem olyan modern, mint ahogy az Angyalok és Démonok című filmben bemutatják.
Nyilván nem az eredetiben forgatták.
Nem az eredetiben forgatták, és nem olyan modern. Tehát az kicsit túl van spirázva. De mindenképpen akkor is a világ egyik legjelentősebb archívumáról van szó, és ez a nyitás, ez hozta magával azt, hogy sorra megjelentek az úgynevezett monumenták. A monumenták, az emlékek. Tehát a különböző európai államok a legkiválóbb keresztény tudósaikat küldték Rómába, ugye Magyarországról is mentek Fraknói Vilmos meg a többiek, hogy ebből a levéltárból összegyűjtsék azokat a dokumentumokat, amely a saját országára vonatkozik. Tehát így jelent meg ugye a Magyar Monumenta sorozat is, azon kívül Fraknói még külön összefoglalta Magyarország és a Szentszék kapcsolatainak az ezer évét és így tovább, de hát az, hogy minden nemzet a saját történelmére vonatkozó olyan dokumentumokhoz jutott hozzá, amiről korábban nem tudtak, vagy ha tudtak is, de nem tudták az egészet, az eredetit kézbe venni, most pedig szépen ezeket kimásolgatták, és eredeti nyelven összegyűjtve ilyen nagy vaskos kötegekbe adták ki. Hát a miénk, a magyar az hiszem talán 4 kötet volt, amit összeszedtek a középkori dokumentumokból, de a németeknek polcokat tesz ki. Hát nyilvánvalóan a német-római császárság sokkal intenzívebb diplomáciai kapcsolatban volt a Szentszékkel, mint Magyarország, de akkor is ez a történész társadalom számára, hát ez a
Kánaán.
Kánaán, így van. És ugye még mindig nem zárult le, tehát még mindig találnak olyan dokumentumokat, olyan paksamétákat, amiket még nem rágtak át eléggé.
Na de az, hogy 13. Leó hogyan tette még szimpatikusabbá, ha mondhatom így, még közelebbi az emberek számára a keresztény vallást, erről a következő adásban fogunk beszélni.
Thank you. A mai adásban 13. Leó pápáról Budapéter teológiai tanárral Klész Beáta beszélgetett.